A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, folytatódik napvendége műsorunk itt a Trend FM-en. Üveges Zoltán van itt a stúdióban, a Ráben Magyarország értékesítés és marketing vezetője. Az elmúlt 20 percben legfőképpen a Ráben Group 23-as eredményeiről, fejlesztéseiről, stratégiáról beszélgettünk, és azt ígértük, hogy most már irány Magyarország. Látjuk, hogy milyen a grup tavalyi éve, 23-as évét, elhangzottak a számok, a százalékok is. Mi a helyzet Magyarországon?
Magyarországon egy felemás évet zártunk 2023-ban. Ugye beszéltünk már arról, hogy magyar gazdasági környezet első fél évben nehezített pályát okozott több iparágnak is, így a szállítmányozás, logisztika is ezzel küzdött az éveleje során. A második fél évben azért egy erősödő trend mutatkozott a logisztikai volumenekben. Természetesen nem tudtuk elfelejteni az éveleje által okozott hatásokat, hiszen jelentős készletek ragadtak be például a kereskedelmi szektorban, amelyek ugyan az egyik oldalról akár jónak is mondhatók, hiszen a raktári kihasználtságot növelik, azonban a másik oldalról, mivel a fogyasztás gyenge lábakon áll, nem kedveznek a gazdasági szereplőknek, tehát hosszú távon mindenképpen nem jó, hogyha nem fordul meg az áru a szokott forgási sebességével. A második fél évtől azért azt láttuk, hogy megindult egy kis élénkülés, és ez az eredményeinkben is visszaköszönt. Nálunk a konszolidációs törekvések mellett figyelmet fordítottunk arra is, hogy a már folyamatban lévő beruházásainkat megvalósítsuk és átadjuk. Ennek a legfontosabb mérföldköve az új átrakó központunk, Magyarországi Átrakó Központunk átadása volt Dunaharasztiban 2023 első negyedévének a végén. Itt nem csak a pillanatnyi igényeket vettük figyelembe, ez egy régóta dédelgetett álmunk vált valóra ezzel az átrakóközponttal, hanem a jövőbeni volumeneket és annak kezelésére is alkalmassá szerettük volna tenni az átrakóközpontot, így közel 100%-kal bővítettük az átrakó területet, most már közel 8000 négyzetméteres ez a központ, ezzel egyébként vetekszik néhány a műsor első felében említett Eurohubnak is a területével és kapacitásával. 70 átrakókapunk van. Ez a magyar igényeket messze menően lefedi jelenleg. Tehát mind a magyarországi belföldi hálózat, mind a nemzetközi járataink nagy többsége ebből a központból indul, illetve ide fut be. Amire különösen büszkék vagyunk, hogy az első fél év tapasztalatai alapján sikerült egy ilyen szubregionális hubként is elindítanunk a Dunaharaszti központunkat, és elsősorban a balkáni országok, illetve Olaszország felé egy új összeköttetésben Európa több országának a volumenét már Magyarország szolgálja ki. Ez mindig szívmelengető, hogyha ilyen tevékenységgel tudjuk bővíteni a magyar logisztikai szektornak a volumeneit, illetve be tudjuk bizonyítani azt, hogy Magyarország is képes komoly nemzetközi operációt működtetni, mind a tervezés, mind pedig a megvalósítás oldaláról.
Értettem, én mondjuk az előbb azt mondta, hogy a Csehországban létesült hub, az ugye 5 országot tud kiszolgálni, ugye? Németország, Nyugat-Európa felé. És akkor is már eszembe jutott a kérdés, most meg főleg, hogy ezt mondja, hogy oké, hogy az átrakóközpont pipa, és ez már egy szubregionális hub, de akkor a következő vágya lehetne az Magyarországnak, hogy egy ilyen Ráben hub az itt létesül Magyarországon, vagy nem szükséges, mert így ez a kettő, ez megoldja a magyarországi árufovarozás kérdéseit.
Én azt gondolom, hogy mind a két út előttünk áll, tehát itt elsősorban az a vezető faktora ennek, hogy Magyarországról és Magyarországra milyen gazdasági tevékenységek fognak irányulni az elkövetkező években, és hogyha azt látja a csoport, hogy megvan az a kritikus tömeg, amivel össze-európai szinten is már egy ilyen konszolidációt végre tudunk hajtani, akkor azt mondom, hogy fel vagyunk erre készülve, illetve ez egy ilyen előszobája annak, hogy akár egy ilyen Eurohub státuszt is el tudjunk érni.
Az amit a Forma 1 meg a Forma 2. Ha valaki a Forma 2-ben bajnok, akkor előbb-utóbb azért van esélye arra, hogy kap egy ülést a Forma 1-ben, nem?
Valahol igen. És hogyha úgy tekintjük a dolgot, hogy a nemzetközi összeköttetéseink dinamikusan bővülnek ezáltal, akkor mindenképpen említést kell tenni a regionalizációs projektünkről is. Ez most már egy 3 évre visszanyúló projekt, ez 2020 végén, 21 elején vett igazán lendületet. Ennek pedig az a célja, hogy ne csak a központi régióból teremtsünk meg nemzetközi összeköttetéseket. Ugye beszéltem már az új fejlesztések révén a Debrecen-Romániával összekötő nemzetközi vonalunkról. Ugyanezeket a regionális fejlesztéseket indítottuk el a Győri Átrakó központunkban, és tervezzük további vidéki régióinkban is, hogy további nemzetközi összeköttetéseket teremtünk meg. Ezzel is ezekben a vidéki régiókban már a tavalyi évben is két számjegyű növekedést tudtunk elérni. Az a tapasztalatunk, hogy sokkal dinamikusabban fejlődik, ahogy egyébként a gazdasági tevékenység is az látszik, hogy egy kicsit a Budapest központúságból igyekszik kitörni, ezeket a trendeket igyekszünk ezáltal lefedni, és látjuk azt, hogy ennek megvan az eredménye.
Csak nagyon röviden két nagyon fontos kérdés. Az egyik az, hogy mivel közlekednek, mivel fuvaroznak, szállítmányoznak, és másik az, hogy mi van ezekben a nagy szürke dobozokban. És azt mondtam Zoltánnak itt a műsor elején, hogy nekem vannak ilyen robotizációs, intralogisztikás beszélgetéseim, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy értem, hogy ezek nagyon modernek, és hatalmas kapacitás, és nincs szűk keresztmetszet. Belül mi van? És mi a cél? Azt is kérdezhetném, hogy mivel küzdenek most legjobban, a munkaerő problémával, a környezetvédelmi kérdésekkel, az útdíjakkal, üzemanyagárakkal. A munkaerő biztos benne van az első ötben, és hát ennek válasza lehet, vagy menekülő útja lehet a nyilván a robotizáció.
Ugye sok think tankből és logisztikai szövetségektől is lehet hallani, hogy és jelennek meg sorra ilyen tanulmányok, hogy mik a logisztika legnagyobb kihívásai a 21. században, illetve napjainkban is. Egyetértek, hogy ahogy több iparágban is, a világnak ezen a felén, és Magyarországon így a logisztikai iparágra fókuszálva is igaz az, hogy küzdünk a munkaerő elérhetőségével. Ugyanakkor, hogyha visszamegyek a kérdés elejére, és onnan próbálom indítani a válaszomat, akkor, hogy mivel szállítunk, ez is egy fontos kérdés, főleg a fenntarthatósági törekvéseink tükrében. Idén célul tűztük ki azt, hogy év végére csak Euró 6-os besorolású járművek legyenek a magyarországi flottában. Ez nem egy országos célkitűzés, ez a cégcsoportban több üzleti egységnél több országban is meg fog valósulni az idei év végére, és egyúttal nagyon komolyan foglalkozunk az alternatív hajtások üzembeállításával, illetve további lehetőségeknek a tesztelésével.
Hát, hogy hiába Euró 6-os, meg hiába fiatal az a flotta, nagyon komoly autópályadíjak, környezetvédelmi díjak sújtják akár Németországban.
Így van. Így van, tehát muszáj egyrészt felszámolni az ettől rosszabb energiakategóriájú flotta eszközöket, mert a szabályozási környezet is egyre inkább befelé visz minket, de azt hozzá kell tenni, hogy ez elemi érdekünk is, hogyha egy átlátható rendszerben valóban szeretnénk környezeti lábnyom csökkenésről beszélni. A meglévő flottában és dízel flottában is sikeres tesztek zajlanak, illetve bizonyos területeken Németországban, Hollandiában már be is vetettük a HVO üzemanyagnak a használatát, ezzel megint csak jelentős károsanyag kibocsátás csökkenést lehet elérni a hagyományos dízel hajtású járműveknél is, és azt gondolom, hogy két úttörő projektről mindenképpen érdemes ebbe a körbe beszélni. Az egyik a magyarországi LNG beruházásunk volt, amelynek a tekintetében elsősorban gyárat kiszolgáló gyárraktár közötti vagy gyár-gyár közötti mozgásokban sikeresen alkalmazunk már LNG meghajtású járműveket, illetve egy európai szintű projekt, ami a Raben csoport, egy jelentős bútorkereskedelmi lánc, illetve az egyik legnagyobb tehergépjárműgyártó tevékenységében valósult meg a tavalyi évben, a teljesen elektromos meghajtású gyár-gyár közötti, de már long range, tehát úgynevezett hosszú távú szállítási metódus. Ugye városi, elővárosi logisztikában előszeretettel alkalmaznak már, és alkalmazunk mi is elektromos hajtású járműveket, azonban ez egy nagyságrenddel nagyobb hatótávú szállítást feltételező konstrukció, és ez is sikeresnek bizonyult 23-ban, és folytatni is fogjuk 24-ben, további bővítés lesz ezen a téren.
Jó, tehát nagyon sok mindenben kell gondolkozni, alternatív megoldásokban kell gondolkozni. A legkorszerűbb, hagyományos lehetőségekben kell gondolkodni, és nagyon kell várni azt a technológiai újabb forradalmat, vagy újabb lépcsőfokot, ugye, amikor a hatótávolság az elektromosoknál nőni fog, a töltésidő meg rövidül, hogy bármilyen módon de versenyképesek legyenek a dízellel.
Mi ezt nagyon várjuk, illetve hogy visszacsatoljak, és nem megkerülve a kérdést, a munkaerőhiány, ugye ez a szállítmányozás terén leginkább a sofőrhiányban mutatkozik meg, és mi nagyon várjuk azt is, hogy egyrészt a szabályozási környezet, másrészt a technológia lehetővé tegye az úgynevezett rövid távon, én azt gondolom, hogy ezek a platoon konvoj alapú megoldásoknak az elterjedését, ahol egymást követik szorosan szállító eszközök, és
nem feltétlenül pilóta,
így van, ha már itt a Forma 1 és Forma 2 elhangzott, így van, ugyanakkor pedig munkáltatói oldalról az a feladatunk, és ezért szintén nagyon sokat tesz a cégcsoport, hogy minél jobb környezetet és emberarcú környezetet biztosítsunk a meglévő sofőreinknek, és vonzóvá tegyük a fiatalok körében ezt a szakmát is, annak érdekében, hogy rövid távon is azért tudjuk csökkenteni ezt a nyomást.
Meg hát azt a szakmát is, ami egészen más ma, mint 10 éve volt, és egészen más elképzelhetetlen lesz 10 év múlva, mint ami most. Ez például egy raktárbázison való munka. Ha már visszatérhetünk a robotizációra.
Igen, és akkor elég összetett volt tényleg ez a második részt felvezető kérdés, de igen, ezen a téren én úgy gondolom, hogy 2 olyan trendről kell említést tenni, ami abszolút velünk van, és a mindennapjaink része már. Tehát az egyik a digitalizáció és automatizáció témaköre, a másik pedig az, hogy hogyan használunk fel, és hogyan struktúráljuk, és miként bánunk az adatokkal. Ugye a fizikai folyamatok mellett párhuzamosan rengeteg adatot is kezelünk, illetve generál maga az ágazat, és hogy ebből mit vonunk le, és hogyan jelzünk előre. Kezdeném az elsővel. Digitalizáció és automatizáció terén jelentősen átalakul a logisztikai tevékenység. Ugye itt is megjelenik egyrészt a nyomás, hogy munkaerő elérhetősége európai piacokon meglehetősen korlátozott, és kezdenek testet tölteni azok a technológiák, amelyek sorozatéretten bizonyos árutípusok, bizonyos logisztikai tevékenységek esetén ki tudják váltani az élőerős munkát. Ezek elsősorban az egyszerűbb munkafolyamatok, áru összekészítés, áru mozgatásnak a folyamat elemei, amelyek egy raktárban automatizálhatóak, de természetesen az egyéb hozzáadott tevékenységek, akár értéknövelő szolgáltatások, illetve egyéb logisztikai háttértevékenységekben is megjelenik az automatizáció lehetősége. Mondok példákat, beszéltünk már korábban róla, hogy például a nagyobb raktárakban a leltározást, hogyha nem emberek végzik, egy készletleltár emberi erőforrással akár több napig is eltarthat, és az a tapasztalat, hogy a hibafaktor, az emberi hiba lehetősége az adott. Ezt egy automatizált környezetben, egy magas raktárban, egy drónos leltározással, időben 30 hibában, nyilván emberi hatékonyságtól és folyamattól függően 5-15%-kal lehet csökkenteni, amivel egyébként egy olyan pontosságot érünk el, ami a legtöbb ipari környezetben már felülmúlja a várakozásokat, vagy közel 100%-os. Ez egy olyan előny, amit még egy magasabb költségszint vagy egy beruházási költség mellett is nagyon hamar mérlegre tesz mind az ügyfél, mind pedig a logisztikai szolgáltató. A raktárakban látunk már Magyarországon is jelentős automatizáltsági fokú, vagy akár teljesen automatizált raktári környezeteket. Ehhez természetesen az áru kezelésnek a folyamata, illetve maga az árufajta is lehetővé kell, hogy tegye azt, hogy teljesen automatizált raktári környezetet teremtsünk. Ez bizonyos iparágakban adott, például egy kereskedelmi iparágban lehet így homogenizálni a termékportfóliót, és gyakorlatilag egy ilyen logisztika vezérelt módon elérni azt a homogenizációt, illetve azt az összetételt, amivel egy teljesen automatizált környezet létrehozható.
Tehát ott rohangálhatnak mobil autonóm robotok, és azok össze tudják készíteni a pakkokat, míg mondjuk egy ilyen hatalmas kertészeti kereskedelmi egységnek az áruválasztéka az nem ilyen egyszerűen csoportosítható. Ott abban van, kicsi van, közepes van, óriási, kerti bútor, akár az már nem biztos, hogy itt most még így megoldható, ha jól
pontos,
értem.
Pontosan, ugyanakkor ezekben a folyamatokban is lehet automatizációt csempészni, gondoljunk csak arra, hogy egy árumozgatásban robotot használni, olyan egységrakományokat képezni, amelyek már robotok segítségével mozgathatóak, illetve áru összekészítésben például emberekkel együttműködő úgynevezett kooperatív robottechnológiákkal működtetni a rendszert. Ez is megvalósítható, és ugyan a kezdeti beruházás igénye ezeknek az automatizált raktáraknak rendkívül magas, azonban az üzemelés során a megtérülési idők számításaiban, mondom, egy olyan környezetben, ahol erre már a termékportfólió és a folyamatok alkalmassá teszik, nagyon jó megtérüléssel lehet számolni. Magyarországon egyébként 2024-ben mi is át fogunk adni egy olyan raktárat, amely már részben automatizált tevékenységet fog végezni, de ezt majd erről a fájtlat majd fellebbedjük a következő adásban.
Jó, információbiztonság, meg adatvédelem. Gondolkoztam, és nekem ez nem volt olyan egyértelmű, kézenfekvő, mint az összes többi téma. Ugye ez nagyon érdekel még röviden, hogy itt milyen fejlesztések, és milyen kérdések, vagy milyen kétségek merülnek fel, amire választ kell adni rá benne.
Igen, valahol egy tanulmányban olvastam nemrég, és nagyon igaz, hogy az adat a 21. század aranya, ezzel nem mondtam újat, ezt egyre inkább minden iparág és minden gazdasági szereplő itt tekint az adatokra. Értelemszerűen mit teszünk az arannyal? Egyrészt árgus szemekkel figyeljük az értékét, és próbáljuk kikövetkeztetni, hogy a jövőben mi lehet az érték. A másik oldalról pedig megpróbáljuk a biztonságáról minél jobban gondoskodni, és tulajdonképpen ez történik napjainkban az adatokkal is. A logisztika jelentős mennyiségű adatot kezel. Gondoljunk csak arra, hogy egy küldemény az útja során csak a különböző kiszállítási stációkban kapott státusz adatokból létrejön egy jelentős adatmennyiség. Nem beszélve arról, hogyha mondjuk raktárlogisztikai tevékenység is kapcsolódik hozzá, akkor sokszor azt követeli meg a tevékenység, hogy a teljes raktári életciklusát kövessük végig az árunak, úgyhogy ezzel kapcsolatosan is jelentős adatok keletkeznek. Miért fontos ez? Hagyományosan a logisztikában jelentkezik egyfajta gazdasági előrejelzési igény, készletek gyarapodnak, akkor felmerül a kétely, hogy megvan a megfelelő vásárlóerő az adott piacon, vagy drágulni fog adott esetben az alapanyag, és azért készleteznek belőle többet a piaci szereplők. Ezeket a döntési faktorokat, és illetve az ezeket támogató adatokat, információkat nagyon keresi minden szektor, és elsősorban azok az ügyfelek is igénylik ezt a fajta adatcserét, adatközlést, akik tényleg komolyan gondolkodnak a logisztikájuknak az optimalizálásán. Itt lehet előnybe kerülni szolgáltatóként is, hogyha ezeket az adatokat jól elemezzük,
és jól értelmezzük. És a partnereket jól tudom ezzel kiszolgálni.
És jól tudom, így van, ezáltal helyzetbe hozni a partnert. A másik része pedig az adatbiztonság, ugye ez a korunkban nagyon felértékelődik, ugye más sem hallunk, mint különböző kibertámadási kísérletekről, akár lokálisan, akár nagyobb volumenekben, nagyobb méretekben is. Ezért nagyon sokat teszünk mi is azért, hogy egyrészt növeljük az információbiztonsági tudatosságot, ugye az egyik gyenge láncem az sokszor lehet az ember, másrészt a rendszereinket is egyre inkább biztonságosabbá tegyük, hogy ezeket az adatokat védjük, és ezáltal a tevékenységünkhöz szükséges nem materiális erőforrások is biztonságban legyenek.
Mi a legnagyobb kihívás 2024-ben az önök számára? Itt mondjuk Magyarországon. Ne a grupról beszélünk, csak Magyarországról.
Szeretnénk elrugaszkodni a tavalyi bázisról a nemzetközi exportvolumenek tekintetében. Ezért egy ambíciózus kétszámjegyű növekedési célunk van 2024-ben, miközben azért a gazdasági kilátások inkább egy számjegyű növekedést vetítenek előre. Nyilvánvalóan ehhez az kell, hogy a Rában csoport agresszíven tudja növelni a piaci részesedését a magyar nemzetközi szállítmányozási szektorban. Ehhez úgy gondoljuk, hogy minden infrastruktúránk és stratégiai törekvésünk kellőképpen támogat minket. Azt kell tovább folytatnunk, hogy optimális konszolidált módon dolgozzunk az eredményekért, és meg tudjuk mutatni a piacnak, hogy ezek a megoldások versenyképesek és hosszú távon képesek lehetnek azt elérni, hogy a partnereink arra fókuszáljanak, amiben ők a legjobbak, és a logisztikával, a szállítmányozással ne kelljen foglalkozniuk.
Nagyon szépen köszönöm, Üveges Zoltán, a Raben Magyarország értékesítés és marketing vezetője volt a nap vendége itt a Trend FM-en. Szóval 2023-ban konszolidáció, most pedig ugye két számjegyű fejlődés, ez a cél, ez a vízió.
Egyértelműen. Köszönöm szépen.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.